Mind a két galéria nagyjából azt az idősávot öleli fel, 1850-1950 között. Persze ebből a korábbi időből valóban kevés festmény található. Azt hiszem, hogy egy szűk tucat, vagy éppen két tucat, 20 körül a 130 kiállított munkából, a többi valóban a 20. századot képviseli. A célunk az volt bemutatni, mik a hasonlóságok, mik a különbségek a magyar és a román képzőművészetben. Főleg a 20. században van egy olyan közös út, ami egyaránt rányomja a bélyegét mindkettőre. Ugye, és ennek a közös útnak egy fontos állomása volt Nagybánya, de már korábban is, főleg a francia hatás, a Barbizon, Fontainebleau, a Julian Akadémia, majd a német akadémikus hatás, ugye a Müncheni iskola, Rómának a hatása, és hát kisebb jelentőségű ugyan a bécsi meg a budapesti, de hát Budapesten is rengetegen tanultak úgy magyar, mint román képzőművészek. Majd ugye 1893 után kezd kialakulni Nagybánya, 1896-ban már létezik, és akkor kezd erőteljessé válni, és hát megjelennek azok a nagy egyéniségek, mint Ferenczi Károly, Torma János, Perrot Csaba, akik aztán ezt tovább viszik, és az ő nevükhöz fűződik ez az iskola. De ez tulajdonképpen kialakítja az első világháború tragédiái után azt a művészi keretet, amiben ugye megtalálja magát az erdélyi művészet. Ugyan megszűnik az a hatalmas piac, amit a monarchia adott, az a hatalmas gazdasági erőforrás, de Nagybányát ugyanúgy szeretik a művészek, a magyarországi, akkor már Magyarországról beszélünk, ugye, az ottani művészek is átjárnak továbbra is szívesen Nagybányára, de nagyon erőteljes lesz a román, a szász jelenlét, és ez egy külön pozitívum a Nagybányának, hogy sikeresen beintegrálódott. A későbbi politikai váltások után is, ha úgy tetszik, a hanyatlás elkerülhetetlen. Egyszerűen az a tény, hogy megszűnik az a nagy piac, megszűnik az a támogatása a kultúrának, ami az osztrák-magyar monarchiában volt, elkerülhetetlen volt, hogy egy lassú leépülést fog eredményezni. 1936 az utolsó év, amikor még a Nagybánya iskola működik, de a hatása ennél sokkal jelentősebb, hiszen rengeteg helyi szabadiskola alakul. Ugye az egyik legjelentősebb a kolozsvári, de ugyanúgy megjelenik Nagyvárad, Marosvásárhely, Brassó, Nagyszeben, és ezek létrehoznak helyi központokat, nem kis jelentőségű művészeket adva akár a magyar, akár a román képzőművészetnek, vagy beszéljünk a szászokról. Hans Matthias Deutsch, aki magyarnak is vallja magát félig, ugyanígy román vonalon is nagyon értékes művészek, és közös a formanyelv, közös a kiinduló pont, nagyon meghatározza ezt a 20. század első felében lévő erdélyi festőművészetet. Ezt szerettük volna részben érzékeltetni ezzel a galériával, másrészt nyilván bemutatni azt a kimondottan román ízvilágot, amit mondjuk a két világháború között a balcsiki iskola jelent, ugye ez a Fekete-tenger partján, a mai Bulgáriában található balcsik, Alexandru Szatmári, ugye a magyar származású képzőművész fedezi fel ennek a varázsát, és nagyon kinövi magát balcsik is, rengeteg jeles román, de nem csak román, tehát például az erdélyi szászok közül Hans Edernek is komoly hatást gyakorol az ő művészetére, és többször ott szerepel. Itt bátran beszéltünk a magyar, illetve a román zsidó származású képzőművészek szerepéről, akik szintén úgy Nagybányán, mint balcsikon jelentőset alkottak, és ma azt mondhatjuk, hogy az értékes és nagyon értékes képzőművészeti munkák közül válogathatunk. Nyilván ezekből egy nagyon szűk válogatást enged meg a hely, hiszen mindössze 130 munka fért bele, de úgy gondoljuk, hogy reprezentatív anyag látható ebből a közel 100 éves időszakból, amit bemutat ez a kiállítás.
Ez az anyag adta magát? Vagy így alakult ki tulajdonképpen ez a gyűjtemény, és nyilvánvaló volt, hogy ezt így lehet csak bemutatni.
A gyűjteményben több mint 2000 munka van, ami nincs kiállítva. A legfontosabbak ki vannak állítva. Nem lehet azt mondani, hogy le lehet cserélni a Grigorescu, vagy a Tonica, vagy a Lukian képeket. Tehát ezek pótolhatatlan értékek. Nyilván itt van egy tudatos koncepció, hogy mit szeretnénk bemutatni, milyen irányba akarjuk a látogatónak a gondolatait terelni, illetve hát maga a gyűjtési munkának is van egy céltudatossága, és volt egy céltudatossága, hiszen ugye a kezdeti magyar anyag, ami összesen kb. 90 munkát ölelt fel, az a két világháború között kezdett el bővülni, részben az Aurel Csupé kezdeményezésére, és érdekes módon egy nagyon erőteljes bővülés az 50-es, 60-as évek, 70-es évek eleje, ez a Bordi András kurátorsága idején, akiről bátran állíthatjuk, hogy a gyűjtési munkája jelentősebb, mint a Bernádi koré. Nyilván Bernádi korban van néhány óriás név, mint Munkácsi, vagy Ferenci Károly, vagy Locz Károly, de a Bordi korban rengeteg Grigorescu, rengeteg Tonica kerül be, Torma János, tehát ami az erdélyi, illetve a román műkincspiacon jelen van, az akkori állami politika, na, köszönhetően, ami nagyon erőteljesen támogatták a művészeteket, ugye rengeteg munka kerül be a gyűjteménybe, és hát Bordinak kiváló érzéke volt arra, hogy kiválassza ezeket a jeles alkotásokat, egy bizonyos képzőművész életéből, melyek a fontosabb korszakok, és minden korszakból igyekezett munkákat beszerezni, úgyhogy egy nagyon jó válogatással rendelkezünk. Nyilván a 70-es években a Ceausescu kor kultúrpolitikája gyakorlatilag megsemmisíti ezt a fajta hőskorát a román szocializmusnak, amikor tényleg az értékes művészeti alkotásokra jutott pénz. Azt lehet mondani, hogy 2012-2013-ban indulnak újra a vásárlások az értékesebb, nagyobb munkáknál. Közben vannak kisebb adományok, de jelentős műkincs gyarapodásról nem beszélhetünk. Hát a 70-es évek eleje az nagyjából lezárja ezt a korszakot, de mindenképpen a Bordi tevékenységének köszönhetően egy olyan reprezentatív anyag került a gyűjteménybe, amire lehetett építeni. Bizonyára egy ritka adottsága egy erdélyi vagy romániai közgyűjteménynek, hogy egyaránt egy releváns magyar és egy releváns román képzőművészeti gyűjteménye legyen, és ennek külön örülünk, hogy ez a tisztelet megadatott, hogy a Kultúrpalota ilyen szépen tudja bemutatni ezt a két fontos festős.
Ugye neveket említettünk, és hát a kölcsönhatás nyilván, hiszen ez elkerülhetetlen volt. Érdekes volt számomra az, hogy a román gyűjteménybe került be Szolnai is, Ziffer is például, Matisz Teutsch oda került.
Politikai elképzelés. Gyakorlatilag 1918 után Romániához tartozik Erdély, és még akkor is, ha Ziffer a magyar művészetnek az él zászlósa, vagy fő képviselője, de Szolnai ő már egy helyi produktum, tehát ő nem 18 előtt jött létre, vagy Fülöp Antal Andor, jó, hogy tőle nem láthatunk, mert abban a korban már nem lépünk be. De ugyanígy Borditól is egy kép van mindössze. A legtöbb magyar embernek ez egy nehéz kérdés, hogy hogyan válik az erdélyi magyar festészet a román kultúra részévé, de tulajdonképpen politikailag Romániához tartozik Erdély, és még akkor is, ha egy erdélyi magyar képzőművészetről beszélünk, ezt már nem tudjuk leválasztani, és nem tudjuk azt mondani, hogy nem Romániában történt. Nyilván ennek lesz egy megfelelő válasza, hiszen az idén októberben szeretnénk megnyitni az erdélyi festőművészet aranykorát, ami 1914 és 1945-től eli fel, és pont ezt szeretnénk kiemelni, hogy attól függetlenül, hogy Romániához tartozik Erdélynek, megmarad a sajátos stílusa, ami Nagybányából indul ki, de ugyanakkor a kölcsönhatások, az impériumváltás úgymond éri az erdélyi magyar festészetet is, tehát érezhető lesz egyfajta elkülönülés. Természetesen nem beszéltünk egy merev elkülönülésről, hiszen az erdélyi magyar festő az mindig szeretettel és szívesen kötődik Magyarországhoz, ma is, ugye, nagyon erősek a kölcsönhatások, a gyökerek, a nemzeti nyelv, a kultúra, de tulajdonképpen nagyon nehéz azt mondani 1930-as erdélyi festőkre, hogy nem része a román festészetnek. Tehát része a román festészetnek. Nem tudjuk azt mondani, hogy kimondottan erdélyi magyar festő nem a román kultúrában alkot. Attól függetlenül, hogy ő magyar. Magyar festő magyarnak tartja magát, stílusában sokkal közelebb áll a magyarországi magyar festészethez, de sajnos politikailag ez a helyzet nagyot változik. Hát ez szakmailag nem lehet másképp bemutatni, tehát most a revizionizmus kizárjuk ebből a körből, mindegy, hogy kinek mi a vágya, vagy álma, vagy elképzelése, ezek a tények, mi ezt kell bemutassuk, és hát természetesen az őszi kiállítás az, ami egy picit helyre teszi ezt a képet, hogy tulajdonképpen mi is az, hogy erdélyi festészet a két világháború között, és hogyan élünk Romániában a két világháború között. Én úgy gondolom, hogy ez egy érdekes eszmecsere is lesz, meg egy vívódás is lesz a részünkről is, meg a látogató részéről is, hogy hogyan illesszük bele a magyar vagy a szász festőket a román kultúrába. Ez a történelem, ezen utólag mi nem tudunk változtatni.
Ez egy ideiglenes kiállítás? Tehát nem állandó kiállítás lesz?
Félállandó. Annyiból nem állandó, hogy ugye a gyűjtemény egy része magángyűjtőktől fog érkezni, illetve más múzeumoktól is, de miután ugye lejár ez a kiállítás Marosvásárhelyi időszaka, több külföldi, illetve romániai múzeumban is fog szerepelni ez a kiállítás, és utána a hazatérő törzsanyag az megmarad egyfajta ilyen állandónak, amikor nincs nagyobb kiállítás az idéglenes termekbe, ezt fogjuk bemutatni, hogy mit jelent az, hogy erdélyi festőművészet, hogyan hozza létre Nagybánya azt, amit később erdélyi festészetként tudunk jellemezni.
Elhangzott ma itt az este folyamán, hogy nagyon-nagyon szép anyagja gyűlt most már össze Maros megyei múzeumnak. A kiállított térrel van baj, mert nem fér már ez a szép anyag. Ugye nemrég arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet vásárolni, beszerezni ezeket. A múzeum abban gondolkodik-e, hogy a kiállító tereit valahogyan próbálja szaporítani, gyarapítani? Ez is hozzátartozik végül is a város képzőművészetéhez, hogy megmutassuk.
Kultúrpalota kereteit nagyjából kinőttük. Itt elértük a maximumot, amit el lehetett érni. Örülök, hogy több mint 300 munka van most már kiállítva a galériákban. További lépést az valószínűleg azt tenni lehetővé, ha a padlás egy részét legalább használni lehetne kortárs művészetre. Illetve hát nyilván az lenne egy fontos váltás, ha a Városháza nem a jelenlegi Kokler vezetés lenne, hanem egy felkészült és felelős teljes társaság, akivel ezt meg lehetne értetni, hiszen a jelenlegi városvezetés ez teljesen alkalmatlan, nem csak erre. Nyilván mi felkínáltuk a várban levő kiállítóhelyiségekben, azt is mondtuk, hogy a marosvásárhelyi festészet elmúlt 100 évéről tudnánk egy nagyon jó kiállítást készíteni, több száz munkánk van, hiszen itt van Vida Árpád, Dósa Gézának elkészült a saját önálló kis galériája a Kultúrpalotába, de akkor ebből is át tudnánk vinni néhány munkát. Ugyanakkor itt vannak azok a nem Marosvásárhely, de Marosvásárhelyen alkotó és az itteni művészetet befolyásoló nagy művészek, Nagy István, Nagy Imre, Bordi András, aki egy vásárhelyi származás, ugye. Olajuk Györgyi, Nagy Pál, aki főleg a 70-es években ugye egy nagyon modernist irányzat követett, Török Pál, Szécsi, Sükörst Ferenc, lehetne sorolni azokat a jeles marosvásári képzőművészeket, akik a 20. században tényleg fontosat tudtak alkotni, bekerültek a 20. századi képzőművészet nagyjai közé. Nagyon fontos lenne ezt ugye bemutatni, hogy az emberek tudják, hogy milyen gazdag gyűjteményekkel rendelkezünk, és tudják azt, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy 20. századi Marosvásárhely. Kihagytam egy fontos nevet, például Barabás Istvánnak a művészete. Természetesen a vár lenne az a hely, ahol lehetne gondolkozni abban, hogy újabb galériákat útjára indítani, utána pedig marad az, hogy idegenes kiállítók szervezésével felhozni több anyagot. Én azt mondom, hogy nem kell mindent feltölteni, megtölteni, de ez még egy fontos hiánypótló elem lenne, hogy a marosvásárhelyi festőművészet 20. századi nagyjait be lehessen mutatni a várba.